Nagyon szép jó reggelt újra. Egy reggeli kávézac podcastunkhoz. Nézzük meg, hogy lehet azokat a jeleket interpretálni, hogy a vevők sztrájkja azonban véget érhet.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A tegnap reggel beszéltem arról, hogy a piacokban a félelem néha oda vezet, hogy a piac egy kicsit megtorpan, megáll. Ez még nem azt jelenti, hogy egyből pánikba dől a piac, és ezek azok a jelek, amit ha figyelünk, akkor ebből azt látjuk, hogy pillanatnyilag, legalábbis ami a múlt héten és ezen a héten látható volt, nagyon nagy vevői hullámokat nem látunk, ami passzol a szezonális képbe, hogy szeptember és október alapjában gyengébb hónapok, és a negatív híreket a piac az lassan építi be az árfolyamokba. Miből lehet látni, hogy nincs meg a pánik, hogyha pánik lenne a piacokban, akkor a volatilitás az nagyon erősen kellene növekedjen. Ha megnézzük, akkor a volatilitás igen, ingadozik, olyan nagyságrendileg körülbelül 17 és 20-24 között. Ha nagy lenne a volatilitás a piacban, nagy lenne a pánik, meg elindulna a bizonytalanság, akkor a volatilitásnak kellene ugrani olyan 30-35 irányába. Ezt nem látjuk. A másik háttérkép, ami látható a piacokban, az a 10 éves dollár államkötvénynek a kamat fejlődése. Ez sem változik nagyon erősen. Ha a kamat görbéje, a hozam görbéje a 10 éves államkötvénynek nagyon erősen csökkenne, akkor az azt jelenteni, hogy elindult egy úgynevezett szektorrotáció, tehát ugye részvényekből kötvényekbe áramlik át nagyon erősen a likviditás. Akkor csökkennek a kamatok. Miért? Hogyha megvan a kereslet, akkor nem kell az ár, a kamat menjen felfele. Ha nincs kereslet, akkor kell a kamat menjen felfele, hogy az próbálja szexivé és vonzóbbá tenni a befektetőknek a befektetési kategóriát. Tehát ez a rotáció nem indult el. Ebből a szempontból nézve azt lehet látni, és még a harmadik, hogy a derivatív piacokon nincsenek mozgások. Tehát az opcióknál sincsenek nagy mozgások, nagy fogadás a piac oldaláról, hogy negatív irányba fordulna a piac, és ezért a nagy intézményi befektetők, ugye ők nem fogadnak a derivatív piacon, hanem ők ezeket arra használják fel, hogy lebiztosítsák a pozíciókat az opciók alapjába. Az nem egy spekulációs termék és eszköz, hanem az egy biztonsági termék eszköz, ami a biztosításként van felhasználva. Ott nincsenek mozgások, tehát a piacnak pillanatnyilag nincs ez az aktivitás, hogy nagyon le kelljen biztosítani az aktuális eredményeket. Az energiaszektornak megvan a veszélye, de ott is már láttuk a tegnap, hogy csak egy pici jel, a videokonferencia, főleg ebből a szempontból nézve Európának fontos Oroszországgal, ahol jönnek a jelek, hogy igen, a gázcsapot megnyitják erősebben, hogy az energia éhségét főleg Európának tudják ezzel kiszolgálni, és már megnyugodnak az árfolyamok, az energiaszektornak az árfolyamai csökkennek. A többiek, aki rá van utalva arra, hogy megfelelően gáz, olaj álljon rendelkezésre, azoknak az árfolyamai emelkednek. Ami Kínában is történik, ott is nyugszik meg a piac. Most egymás után igaz, hogy kijönnek a hírek, hogy egy pár ingatlan fejlesztő Evergrande után most kerül problémákba. Ez szinte várható és logikus azzal, hogy eddig a kínai központi bank nem lépett hivatalosan fel a szektornak a megmentésére, ezért még lesz egy pár olyan ingatlanfejlesztő, főleg Kínában és Kína körül, amely problémákba fog kerülni. Ez már adódik abból, hogy az ingatlanok ára nem növekszik abba a dimenzióba, ami kalkulálva van és benne van a könyvekbe. Ez azt jelenti, hogy ezek a számok, ezek a kalkulációk valamikor felületre kell kerüljenek. De több elemző reméli azt, hogy amikor most lejár a kínai elég hosszú szabadság idő, az elmúlt napokban a kínai tőzsdék ezért is zárva voltak, mert ez az úgynevezett arany hét zajlik, amikor nagyon sokan elutaznak, szabadságolnak, és hogy az aranyhetek után a kínai központi bank nagy valószínűséggel újra egy stimulus csomaggal léphet fel a piac irányába, mert az év eleje óta főleg a kínai központi bank visszavette nagyon a likviditási támogatást. És ezek a paraméterek, amit most így látunk, ez mind oda vezet, hogy kialakul lassan az a vélemény is, és ebben én sem vagyok már biztos, hogy az év vége előtt valójában az amerikai központi bank, a Fed, Powell tényleg a likviditás programját elkezdi csökkenteni. Több piac szereplő most már azt várja, hogy Jay Powell inkább nem mint sas, hanem inkább mint galamb lép fel a következő sajtókonferencián. Ez is egy ilyen jel, hogy most a központi banknak a sajtókonferenciája az nagyon agresszívan lép fel, tehát a következő lépést sas szemszögből közli a piacokkal, vagy nagyon-nagyon visszafogottan és óvatosan, mint egy galamb. Ez is egy ilyen kódszó, ami ott kialakult. Az érdekes az, és ezt tudomásul kell vegyük, hogy a Fed nem tehet arról, hogy a COVID lockdown utáni kereslet nagyon erősen elindította az inflációt. És hogyha ezt végig gondoljuk, a Fednek pont az a szerepe, és ezért lépett fel a központi bank, de nem csak az amerikai, hanem más központi bankok is, hogy ők támogassák a gazdaságot, és adjanak likviditást azért, hogy működjenek a körforgások tovább is. Tehát azzal, hogy most a Fed nagyon mereven ragaszkodik ahhoz, hogy a likviditás visszaveszi, ezzel nem oldja meg a problémákat. Az elvárások, ami most beszivárgott ma már árfolyamokba, ezek kezdenek már egy picit túl negatívak lenni, és ez is jó, hogy minél tovább tart a pessimista hangulat, annál inkább az árfolyamok ezeket a negatív elvárásokat beárazzák. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a negatív hírekről hallani, ez is egy marketing eszköz. Tehát sem a pozitív hírek nem jelennek mediálisan véletlenből meg, sem a negatív hírek. Csak a tegnap is, ha vesszük egy fő headline, ami így jött, hogy száguld egy nagy üstökös a föld irányába, és be fog csapni, és tönkre fogja tenni a gazdaságot. És ezt mondta Joe Biden október 18-ával összefüggésben, és azt jelezte, hogy ha nem egyeznek meg az adósság felső határ emelésébe, akkor ez egy nagy katasztrófát jelent. Ez ki van mondva, ami mögötte van, hogy ez persze, hogy így van. Tehát ez semmi újdonság. Az, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, az tudja, hogy az adósságnak a felső határát, a maximális határát megemelni felfele ugyanúgy szükséges lesz, mint az elmúlt 80 alkalommal szükséges volt, mert ez azt jelenti, hogy már eddig megkötött szerződések, itt kötelességeknek a kifizetéséről beszélünk. Tehát persze, hogyha ez nem történik meg, akkor ez egy katasztrófa. De benne van az a show faktor, ami szükséges, lehet, hogy ezt pont azért csinálja Joe Biden és az amerikai gazdaság, mert pont október 19-én lesz a PFS-nek a következő diványbeszélgetése, és október 18-áig kell megegyezzenek, tehát verik a harangot, hogy mindenki felfigyeljen arra, hogy akkor október 19-én vagy lesz témánk, amiről beszéljünk, vagy lesz témánk, amiről beszéljünk. Tehát szerencsére nem vagyunk arra ráutalva, hogy csak ez miatt legyen meg az a diványbeszélgetés. A chip szektorból is a tegnap jó jelentések jöttek, milyen szemszögből jók. Infineon, az egyik legnagyobb európai chip előállító azt jelezte, hogy az autógyártók annyi chipet megrendeltek náluk, hogy ebből 2022-ben nagyságrendileg olyan körülbelül 110 és 120 millió autó gyártható le. Ez körülbelül a 2018-as éves produkció szintet érné el, annak idején 95 millió autót gyártott az összes autóiparág le. A tegnap egy beszélgetésben felmerült az a kérdés, hogy ezt hogy tudják megoldani, hogy 120 millió autót gyártsanak le, mivel a tavaly és az idén is ugye a produkciók visszalettek véve, az infrastruktúrák csökkentve lettek. Ezt egyszerűen azzal oldják meg az autógyártók, hogy rengeteg autót tovább is legyártottak, és ezek az autók állnak hatalmas parkolóhelyeken, részben stadionokat béreltek ki, nagy parkolóhelyeket béreltek ki, és kiviszik az autókat, és csak egy vagy két alkatrész hiányzik. Csak a csippek. Tehát, hogyha megérkeztek a csippek, akkor csak ki kell menjenek, berakni a csippeket, és sokkal gyorsabban tudnak kimenni újra ezek a legyártott autók. Tehát a kereslet, amíg tovább is megmarad, addig ki tudják szolgálni a gyártó cégek ezt a keresletet, tehát enyhülni fog az aktuális feszült helyzet 2022-re. A piac ezekre mind reagál. A piac és a struktúrák nem azért vannak, hogy megálljanak, megtermedjenek, és pánikból szívinfarktus kapjanak, és összeessenek. Nem, hanem alkalmazkodnak. Csak erre kell az átmeneti idő, és ezt az átmeneti időt a tőkepiac néha túlreagálja. Tehát még egyszer mondom, ami pillanatnyilag a piacban látható az, hogy nagy vevő hullám még nincs, de nagy eladási hullám sincs. És a következő hetekben elindulnak újra a jelentések, a negyedéves jelentések, és ezekben a piac főleg azt fogja figyelni, hogy A, mekkorák a forgalmak. Ami most be van árazva, az az, hogy a forgalom csökkent, és ennek az oka nem azért van, mert kevés a kereslet, hanem azért, mert az infrastruktúra, a beszállítási láncok, tehát a supply chain, az még nem működik 100%-ban. A második, amit meg fog nézni a piac, hogy a cégeknek mennyire sikerül tartani a marzsokat. Tudják-e tartani a nyereséget, vagy, és ez összefüggésben van két dologgal, az egyik, hogy sikerül-e a cégeknek az árakat emelni, ha igen, akkor tudják tartani a marzsokat, és nem zavar az, hogy esetleg a bérek növekedtek. Ha sikerült az árakat növelni, és a béreket nem kellett növeljék, akkor az még jobb, mert akkor növekszik a marzs. Ez lesz a második, hogy mennyire sikerül a cégeknek. És hogy mit jelez a menedzsment, hogy a következő évre nézve mennyire sikerül, főleg a kínálat oldalát újra kielégíteni. És pillanatnyilag az az érzésem, hogy a piac már annyi negatív elvárás beárazott, hogyha a hírek, amik kijönnek, nem lesznek annyira negatívak, tehát nem lesz sötét-fekete, csak esetleg szürke, akkor az már egy pozitív jel, ami megadja a piacnak a lehetőséget, hogy újra pozitív irányba forduljon. És ez szezonálisan passzol ugyanabba az időbe, ami alapjában várható, hogy így körülbelül október közepe, október harmadik hete fele a piac, ha akkor a mélypontokat még egyszer látta, és onnan fordul újra felfele, jönnek a paraméterek, amik ebbe tudnak segíteni. A tegnap előtt volt ugye az a hír, hogy Kína egy új frontot nyitott meg, és egy páran elkezdtek aggódni, hogy most Tajvánnal háborúba dől Kína, mert 56 hadigép berepült Tajvánnak a légi regiójába, és a feszültségek nőnek. De tegnap kijött erre fel az a hír is, hogy Joe Biden telefonált Xi Jinpinggel, és megegyeztek abba, hogy itt Tajvánnak az aktuális státusza egyelőre nem változik meg. Ez indirekt a sorok között azt jelenti, hogy akkor Kína, ha minden igaz, jelezte, hogy akkor nem feszíti tovább a húrt, hanem az aktuális státuszt elfogadják. Ezért is már a piac a tegnap a mélypontokból nagyon hamar fordult pozitív irányba. Tehát mindegy, hogy mennyire a félelem, hogyha ezt megnézzük, és a média, ez persze, hogy nagyon lovagolja, tegnap reggel erről beszélgettünk, hogy a félelem a veszteségtől oda vezet, hogy mi és a befektetők is sokkal-sokkal jobban reagálnak a negatív hírekre, mert a veszteség az duplán annyira fáj, mint ugyanakkor a összegű nyereség, ezt nem éljük annyira pozitív élménynek meg, de pont ezért is kávézunk itt reggelente, hogy ne a mindennapi brühé híreket engedjük közel, hanem távolabbról nézzük, és a rengeteg félelem hír mellett ne felejtsük el, vagy ne nézzünk keresztül akár pozitív jelek fölött, és ezek is megvannak. Tehát van egy pár olyan szektor, amelyik előre mutat már jeleket, és ezek pillanatnyilag mind fordulnak a negyedik negyed évre. Ez persze nem garancia, mert addig történhet bármikor napi szinten valami, ami ezeket a tendenciákat megváltoztassa, de így az elmúlt fél év arra is jó, hogy lássuk azt, hogy milyen a hangulat akkor, amikor a környezetek, az árfolyamok, a paraméterek gyengébbek, és az nem parti hangulat, amikor be lehet vásárolni, amikor a pozíciókat a portfóliókba ki lehet építeni, és csak akkor, hogyha ezt mint befektető értem és ingatlan tudom kezelni, akkor nem a hírekkel foglalkozom. Ja igen, a tegnap este még jött újra egy olyan kérdés, ami érdekes volt, mert ez gyakrabban jön, hogy vannak olyan hallgatók is, néha ügyfelek is, akik azt mondják, hogy János úr, mondja meg, hogy milyen híreket néz ön, milyen újságot olvassak, milyen híreket nézzek. És erre van egy józan válaszom, én nem nézek napi híreket, egyszerűen nem érdekel. Ami ott jön, abban nincs semmi olyan, ami a lelki állapotomhoz szükséges lenne, nincs semmi olyan, ami esetleg a portfóliókban szükséges lépéseket megváltoztatná. Nem, vannak gazdasági háttér információk, amikkel érdemes foglalkozni, de így a normális napi hírek televízióból, rádióból, bulvárból, bármilyen újságokból egyszerűen nem érdekel. Ha valami fontos van, akkor, és omlik össze a világ, azt úgyis majd valaki jelezni fogja. A legkésőbb a szomszéd, ha fut, akkor majd elmondja, hogy miért. Tehát ezzel így remélem, hogy a mai nappal bele tudunk megfelelő hangulattal és lendülettel indulni, mint mindig. Megköszönöm azoknak az idejét, akit vagy most reggel már, vagy valamikor délelőtt, vagy valamikor délután, vagy egy páran majd a hétvégén. Tehát ez az, ami érdekes, egy pár hallgató jelezte, hogy ő nem napi szinten hallgatja meg, hanem szombat reggel leül nyugodtan, és kvázi így a reggelie mellett meghallgatja az, hogy hétfőtől péntekig mi történt, és néha élvezi, hogy akár 4-5 nap alatt, vagy mennyire változik az én hangulatom is, vagy néha mennyire nem változik, hanem mindegy, hogy mi történt, ugyanabban a hangnemben megyünk tovább. Ezért ezt az időt megköszönöm, és mosolygok minden hallgatónak. Köszönöm a tovább küldést, a lájkot, a visszajelzést, a kérdéseket, az ötleteket, mindent, ami színesé teszi a reggeli podcastokat. Viszont hallásra a hónap reggeli Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.